Ez a Mozaik Podcast az autizmusról 14. adása, én Kamrás Orsolya vagyok.
Én pedig Kapitány Imola.
Egyesületünk a Mozaik Egyesület az autizmussal élő emberekért több mint 10 éve dolgozik együtt szakemberekkel és szülőtársakkal azon, hogy az autista embereket nevelő családok élete egy kicsit jobb legyen. Ha szeretnél többet tudni rólunk és a podcastról, nézd meg a bemutatkozó videónkat. A Mozaik Podcastot teljesen laikusként a munkánk és a családunk mellett a szabadidőnkben csináljuk. A Vodafone Podcast Pioneers programja abban segít, hogy mindez ne menjen a minőség rovására. Ennek a programnak köszönhetően ugyanis már egy meghallgatással vagy megtekintéssel is segíthettek minket abban, hogy több időt, energiát és pénzt tudjunk szánni a podcastra, ezáltal nívósabb adásokat készíthessünk. Köszönjük, Vodafone! Mai témánk a munkavállalás, vagyis mindazok a kihívások, amelyekkel a családoknak meg kell küzdeniük, ha egy autista családtag felnőve el szeretne helyezkedni a munkaerőpiacon. A mai munkaerőpiac a neurotipikus emberekkel se bánik kesztyűskézzel, annak ellenére sem, hogy állítólag még mindig munkaerőhiány van. Ha pedig valaki autizmussal él, neki még inkább kihívásokkal teli a munkakeresés. Pedig egyébként az ember azt hinné, hogy mindenkinek az lenne az elsődleges érdeke, hogy az autista emberek és családjaik ne segélyekből, hanem alapvetően munkával megkeresett bérből éljenek. De mielőtt belemennénk a részletekbe, picit beszéljünk is arról általánosságban, megint csak az autizmustól függetlenül, hogy mit tekintünk munkának, és miért dolgozunk úgy általában véve. Mit gondolsz erről, Imola?
Hát ugye én most egy olyan helyen dolgozom, a Szavavita Alapítványnál, ahol megváltozott munkaképességű embereknek segítünk dolgozni, munkát találni, nem csak autista emberekkel, hanem mindenféle megváltozott munkaképességű emberrel dolgozom, majd ezt a fogalmat még ki fogjuk bontani, és akkor nem lesz ennyire hivatalos és szakszerű. Szóval, hogy ezt a kérdést nekem nagyon sokszor fel kell tenni embereknek, hogy figyelj, te egyáltalán miért szeretnél dolgozni? És nagyon izgalmas, hogy pénzért, ezt így nem merik az emberek mondani, de hogy van a munkának egy olyan funkciója, hogy pénzt keresünk, hogy éljünk. És hogy van, akinek ez elég is, picit, ha mindenki elgondolkodik azért, hogy azon, hogy hogyan viszonyul a saját munkájához, hogy van, aki bemegy a munkahelyére, ott becsülettel elvégzi a munkáját, hazamegy és lezárja, és én ezeket az embereket borzasztóan irigylem, mert nekem mindig ott kattog még éjjel egykor is, de hogy vannak más értékek is. Te például pedagógus vagy, nyilván pedagógusként nem a hatalmas zsért dolgozol, és akkor vissza is dobom a labdát, hogy például te miért dolgozol?
Hát én van egy ilyen Facebook falvédő bölcsesség, hogy válasz olyan munkát, amit szeretsz, és akkor egy napot sem kell dolgoznod az életben, és én egy picit így vagyok vele. Most már mondjuk egy kicsit kezd zavarni az anyagi oldala, tehát nagyon szeretném megérni, hogy ebből meg tudok élni, és tudom fizetni a számláimat, és nem kell mellette mást is csinálnom, de például én tudom, hogy az én pályaválasztásomnál annak idején fiatal voltam, és bohó, még nem nagyon nyomott alatban a pénz semmit, tehát én könyvekkel szerettem foglalkozni, meg úgy nem voltam rosszul attól, hogyha a diákoknak kellett beszélnem, ebből logikusan következett, hogy tanár legyek. De én el tudom fogadni egyébként azt a technokratább álláspontot is, amikor az ember egy olyan munkát választ, amivel mondjuk jó keres, és ez megvásárolja tulajdonképpen az időt azokra a tevékenységekre, amiket az élvezetért csinál, tehát mondjuk a hobbikra, vagy utazgat, vagy sporttal, vagy akármit. Tehát ez megint egy olyan téma, ahol nincs egy igaz ösvény, de az fontos, hogy mindenki erről elgondolkodjon, és átgondolja, mielőtt a munkakeresésnek neki kezd. De nézzük is akkor szépen az elejétől a legáltalánosabb információkat. Tegyük fel, hogy egy olyan autista személy van a családban, aki járt egy megfelelő iskolába, ugyanakkor kikerült az iskolarendszerből, és akkor most merre tovább, beszéljünk erről egy picit.
Aha. Hát ez sok szempontból érdekes, mert hogy ugye amikor ő kikerül a suliból, akkor nem akkor kéne elkezdeni azon gondolkodni, hogy akkor most vele mi lesz, hanem már előre kéne ezen dolgoznunk, és ez egy, lehet, hogy mondtam egy régebbi adásban, hogy nem szeretem, amikor az iskolák ezt így bedobják a szülőknek, hogy anyuka, el kéne gondolkodni azon, hogy mi lesz, mert ugye anyukára tolják a felelősséget ezzel a mondattal, de hogy muszáj egy picit elfilózni azon, hogy lesz ez tovább. Van például az a séma, amikor a srácok elvégeznek X szakképzést, de nem az a cél, hogy nekik tehát hogy persze azt mondjuk, hogy persze, mert akkor lesz szakmája, és ez milyen jó, de ha megnézzük, hogy milyen szakmákban képződhetnek ezek a srácok, akkor általában az örökös kedvencem a mézes kalács készítő, tehát Magyarország összesen nem vesz fel annyi mézes kalács készítőt, amennyit a speciális iskolákban képeznek. A másik az, hogy ezeknek a képzéseknek a színvonala is érdekes, tehát hogy milyen tudást ad, azzal hogyan tud elhelyezkedni a mi emberkénk. De hogy alapvetően itt az szokott lenni a cél, hogy a gyerek még pár fél évet dokkolhasson a köznevelésben, mert mindannyian tudjuk, hogy a köznevelés után neki olyan nagyon sok útja nincsen. Szóval ez egy időhúzás. És hogy azt is észrevettem most, hogy ugye ebben dolgozom, meg ugye van mind a kettőnknek középiskoláskorú gyereke, aki nem autista, hogy a suli olyan marhára nagyon nem készít fel arra, hogy állást fogsz keresni. Tehát rengeteg mindent tanulunk, tehát ha most egy kicsit ellépünk az autizmustól, és a tipikusan fejlődő srácokat nézzük, nem tudom, matekból miket tanulnak, mert azonnal elfelejtettem, hogy leérettségiztem, de hogy nem tanulnak meg önéletrajzot írni, nem tanulnak meg interjúhelyzetben, mert ha állásért megyek, akkor állásinterjú. Tehát interjúhelyzetben normálisan működni. Nem tudom, hogy pályaorientációs vizsgálatokat hogyan, mi módon végeznek velük kapcsolatban, mert ugye, ha elgondolkodunk azon, hogy mi legyen az autista gyerekünkből, vagy akár a nem autista gyerekünkből, akkor én azt gondolom, hogy arra érdemes építeni, amiben jó vagy, ami neki nagyon nagy élvezetet okoz, tehát motivációja van arra, hogy csinálja. És talán az első állásnak még nem kell a legjobb melónak lenni, a legtöbb pénzért. Munkatapasztalatot akkor szereznek a srácok középiskolába, hogyha valamilyen szakiskolába járnak. Ha nem, akkor nem. Tehát, hogy akár önkénteskedni is lehet már a suli mellett, diák munkát találni, bármit, de hogy tök jó lenne a srácoknak munkatapasztalata, amikor állást keresnek, és nem akkor kéne megbeszélni, hogy egy 8 órás kezdés egy munkahelyen, az nem azt jelenti, hogy 8 óra 20-kor esel be, ha van kedved. Mert ugye vannak iskolák, ilyen speci sulik, ahol annyira lazán engedik a srácokat, meg annyira nem bántják őket, óvják, védik, hogy nem tanulják meg egyszerűen azt, hogy nekik bent kell lenniük kezdésre. Ha valakinél van relevanciája ennek a dolognak, akkor azért a gondnokságnak meg kéne lennie, mire aláírunk egy munkaszerződést. És ami nagyon fontos, tehát amikor mondjuk én dolgozom ezekkel a srácokkal, akkor a srácokkal dolgozom. Tehát el kell tudni engedni a gyereket. Nem az anyukának fogok e-mailt írni és állásajánlatot küldeni, hanem a gyereknek. És egy csomó srác például nem nézi az e-mail fiókját. Ha van egyáltalán e-mail, és Snapchaten a munkáltatók nem küldenek semmit. Tehát, hogy meg nem tudom hol. Tehát, hogy az a fajta rendszer nincs meg a srácok fejében, azt próbálom én nagyon hosszan elmondani, hogy hogyan is keresünk állást, meg miért keresünk állást, miért dolgozunk. Nagyon kevés srác érti meg, hogy azért is dolgozunk, hogy a napunknak legyen egy rendje. Ugye, amíg iskolába járnak a srácok, addig van egy valamilyen napi rendjük, egy életvitelük, amikor hétfőtől péntekig bejárunk a suliba, és ott vagyunk, és ott valamit csinálunk. Amikor ők kikerülnek a köznevelésből, rettenetesen gyorsan tud ez az egész leépülni, és akkor autiknál sokszor mint az, hogy otthon maradnak a számítógépük mellett, és egyre nehezebb őket kipöckölni. Ugye a család már fáradt, mert addigra már azért félig meddig felnevelt egy autista gyereket, és ebben azért el lehet fáradni, és akkor vannak ezek a rossz sémák, amik így beakadnak. És nagyon sokszor tök mindegy, hova megy el a gyerek, de hogy valami dolga legyen, mert különben le fog épülni az a tudása, meg az a rutin, ami arról szólt, hogy ő reggel föl kell, fogad, mos, reggelizik, és elmegy valahova, és mire ott tartunk, hogy munkát keresünk neki, addigra már egyszerűen ki se lehet pattintani sehonnan. Tehát, hogy van, aki meg is fogalmaz egyébként okos úti, hogy neki ez egyre nehezebb, és hogy segítsünk ebben. Ki lehet alakítani napi rendet, persze egy csomó nagyon lelkiismeretes, rendes szülő, akinek az idejébe ez belefér, ugyanúgy kialakítja napi rendet, felkelünk, és házi munkát végzünk, meg nem tudom, ügyet intézünk, meg ilyesmi, de hogy azért az nem ugyanaz, mint egy felnőtt életben egy munkának, egy munkarutinnak a kialakítása. Igazából az a fontos, hogy ezzel bármennyire is csúnyán hangzik ez, hogy már az iskolás évek alatt foglalkozni kell sajnos.
Igen, ez érdekes, amit mondasz, tehát tulajdonképpen talán nem túlzás azt mondani, hogy a munka az az autizmus specifikus fejlesztésnek ugyanúgy része, mint ahogyan 3 évesen elvittük egy foglalkoztatóba, vagy egy speciális óvodába. Tehát, hogy ez a típusú nevezzük fejlesztésnek, ez soha nem ér véget. Tehát, hogy erre felnőtt korban is oda kell figyelni, és annál is érdekesebb ez, hogy én szoktam időnként autizmusról előadásokat tartani, és nagyon sokszor jönnek oda szülők, idősebb szülők, akiknek már felnőtt, akár 30 vagy 40 pluszos gyerekeik vannak, és nagyon hasonlóakról számolnak be, mint amit te mondasz, és nagyon sokat szenvednek ettől, hogy nem tudják, hogy a gyereküket kirobbantani otthonról. Nagyon sokszor bejön emellé valamiféle mentális zavar, tehát depressziósak lesznek ezek a fiatalok, vagy később már idősebb emberek. Beszéltem olyannal, ahol a tudatmódosítószerek is képbe jöttek, és hogy és hogy nagyon nehéz abból a helyzetből kirobbantani, és ugye ott van az a dilemma, hogy a szülő az nem él örökké. Tehát, hogy itt már, amikor valakinek van egy 40 éves gyerek, és maga a szülő is már akár 70 pluszos, ott már bizony belátható közelségbe kerül az az idő, amikor már nem lesz a szülő, és nem akkor kell, hogy mondjam, észbe kapni. Arról nem is beszélve, hogy mennyire megviseli sokszor ez az egyéb családtagokat is, tehát nem egy olyan helyzettel találkozom, ezek nagyon nehéz helyzetek, mert nem nagyon tudok igazán biztató dolgokat mondani, ahol nem csak az autizmussal élő családtaggal kell foglalkozni, hanem mondjuk egy házastársal, aki ugyanúgy lelkileg, mentálisan megrodjan ebben a dologban. Na, beszéljünk egy picit arról, hogy milyen hivatalos tennivalók, milyen ügyintézés jár ezzel a folyamattal együtt, és beszéljünk meg néhány ilyen varázsszót, mint például a komplex minősítés és egyebek.
Igen, én azért gyorsan felmenteném a szülőket, tehát hogy nem azért szorulnak be az autista emberek az otthonukba a suli után, mert a szülők annyira gonoszak, hogy nem...
Ja, én ezt nem is gondoltam ilyesmire.
Nem gondoltam, hogy te gondoltad, csak hát, ha valakinek eszébe jutott, ja, igen, hogy ezek tehát, a gonosz szülők elhanyagolják, igen, de majd, amikor az ő gyereke felnőtt lesz, akkor kisújból talál neki elást. Szívből kívánom, hogy így legyen, de most jelen pillanatban azért nagyon nehéz egy autista embernek állást találni, illetve ezt úgy finomítanám ezt a kijelentést, hogy ugye az autista emberek spektrum, munkavállalóként is spektrum. És akkor elgondolkodhatunk, hogy kinek hol van a helye. Én nagyon örülnék, ha lenne egy olyan világunk, ahol mindenkinek van helye valahol. Majd erről is lesz mindjárt szó, de ha behoztad a komplex minősítést, akkor szaladjunk neki. Engem nagyon meglepett, hogy egy csomó szülő nem tudja, hogy ez micsoda. Picit úgy teszem talán érthetővé azok számára, akiknek a gyereke még sulis, hogy ez hasonlít ahhoz, mint amikor a szakértői bizottság csinál a gyerekünkről egy szakvéleményt, hogy mindenhova ez a belépő, ugye a köznevelésbe. Na, ez a komplex szakvélemény, ez gyakorlatilag a munkaerőpiacon, felnőtt ellátásban egy hasonló súlyú cucc. Arról szól, hogy van egy bizottság, ez a bizottság 4 tagú, orvosszakértő van benne, ugye puskázok, mert a mai alkalomra nagyon felkészültem, mert azért ezek nem mennek csak úgy zsebből. Orvosszakértő van benne, foglalkoztatási, rehabilitációs és szociális szakember, és még egy orvosszakértő. Tehát az elnök az mindig orvosszakértő, és még rajta kívül van. Ezek az emberek mind megnézik a mi gyermekünket, és mind elkészítik a saját szakvéleményüket, amiből születik a komplex szakértői bizottság elsőfokú komplex szakvéleménye, azt hiszem így hívják szépen ezt a dokumentumot. Ez egy nagyon fontos irat, ebben nagyon sok mindent leírnak a gyerekünkről. Ami nekem izgalmas, hogy ez valóban egy komplex vélemény, tehát leírnak egészségi állapotot, ami azért egy viszonylag konkrét dolog. Ezért érdemes a beadáskor minden, de mindenféle aktuálisan még meglevő problémáról, de esetleg akár egyébként visszamenőleg is csatolni dokumentációt.
És az anamnézissel kezdik, tehát hogy a terhesség hányadik hetében hogyan született a gyerek?
Az EST-ben is elég sok minden fenn van, nem tudom, hogy ők azt látják-e, én viszonylag szeretek dokumentálni, tehát a Petinek most intézzük ezt a vidámságot, én be fogok nekik adni mindent, de hogy azért, mert ezek százalékot érnek, régen ez volt a rokkantosítás, vagy leszázalékolás, vagy szóval voltak ennek ilyen nagyon kevés szép nevei, de hogy ezt most így hívják, hogy komplex minősítés. Na, minden szakértő elkészíti a saját szakvéleményét arról a területről, amit vizsgált. Az egészségügy az viszonylag tiszta, a foglalkoztatásnál ott ugye nyilván arra kíváncsi a szakértő, hogy ő mit tud, mit nem tud, hogyan tud dolgozni, milyen képességei vannak, vagy fejlesztendők, rehabilitálható, vagy nem rehabilitálható, ez nagyon fontos, illetve a szociális helyzetét is vizsgálják, ami nekem izgis. Tehát nem azt nézik, hogy most akkor vályogházban lakik-e, bár nyilván ez is egyfajta szociális kritérium, hanem hogy hogyan kapcsolódik, van-e körülötte támogató, milyen rendszerben létezik ő egyáltalán, mert hogy valóban ez is része az ő életének, hogy teljesen magára van utalva, vagy van körülötte támogató szülő, családtag, barátok, közösség, bárki. És akkor amikor mindenki megírta a saját szakvéleményét, akkor abból lesz a komplex. Amivel én dolgozni szoktam, én nem láttam még ilyen szociális szakértőnek, vagy bárkinek a véleményét, az az elsőfokú orvosi szakvélemény, az egy nagyon ilyen egészségügyi doksi. Nekem azért nagyon hasznos, amikor dolgozom valakivel, mert akkor ott látom, hogy ő kicsoda, tehát hogy miért megváltozott munkaképességű, illetve a komplex vélemény, ami az egészet összefoglalja. Mi fontos még ebből? Lehet kérni egy hatósági bizonyítványt is erről a vizsgálatról. Azzal is lehet igazolni a megváltozott munkaképességet. Abban nincs benne az, hogy milyen betegségre vagy állapotra tekintettel kapja. Tehát nagyon sokan szeretik azt csinálni, hogy nem a munkahelykereséskor, amikor igazolni kell a megváltozott munkaképességet, akkor nem ezt az elsőfokú komplex szakvéleményt viszik, ahol le van írva, vagy autista, vagy aki még nem szereti mutogatni, ezt ők a pszichoszociális fogyatékosok, hanem ezt a hatósági cuccot viszi be, mert azon is rajta van a betűkód meg a számkód, tehát a megváltozott munkaképességet igazolja, de az állapot nincs rajta. Amire ilyenkor érdemes figyelni, az az, hogy az üzemorvosnak viszont meg kell mond, hogy ki vagy. Nyilván őt kötelezi titoktartás, tehát ez egy nagyon furcsa helyzet, hogy a munkáltató nem tudja, hogy neked mi a problémád, vagy milyen állapotod, vagy egészségi állapotod van, az üzemorvos tudja, viszont az üzemorvosnak a saját felelőssége, hogy engedje egy munkakörre, vagy nem. Tehát ha te mondjuk, nem tudom, most ne autistákkal példálozzunk, el van félig törve a gerinced, és te egy nehéz fizikai emelős munkára akarsz menni, aztán teljesen eltörik a gerinced, akkor az üzemorvos a felelős azért, hogy te olyan munkát végeztél, ami borítékolhatóan nem jó neked. Ezért aztán az üzemorvosok rendkívül óvatosak. Tehát, hogyha megtudja, hogy te autista vagy, és olyan munkakörre indulsz, amiben nem 100%-ig biztos, akkor nem fogod engedni. Ez egyrészt felelősség, másrészt meg ők így működnek. Itt a kockában is volt ezzel probléma, hogy nem akarták engedni az egyik munkavállalót nagyon régen dolgozni, mert autizmusa van, és akkor ott komolyan meg kellett beszélni az üzemorvosa, hogy de hát egyébként igen, az autizmusától ő el tudja végezni ezt a munkát. Amikor a mostani munkahelyemen próbálunk ezzel dolgozni, nagyon nehéz, mert van, amikor azért nem jut hozzá egy álláshoz valaki, mert egyszerűen az üzemorvos nem engedi át. Tehát, hogy ez a hatósági bizonyítvány, ez jó arra, hogy ne tudja a környezetet, hogy te ki vagy. Itt is lehet érezni egy párhuzamot, nem ez a elmondjuk az esenit.
Pont ezt akartam mondani, igen, hogy teljesen olyan, mint az iskola keresésnél, igen.
De hogy alapvetően azért az üzemorvos tudni fogja, és vagy oda enged dolgozni, vagy nem. A komplexben vannak, vagy beleírhatnak még ilyeneket, hogy mondjuk nem végezhet komoly pszichés megterhelést jelentő feladatot, nem végezhet nehéz fizikai munkát, nem dolgozhat poros helyen, ha azt más, vagy ilyesmi. Ezektől szoktak félni a srácok, mert azt érzik, hogy bekorlátozzák őket bizonyos munkakörökkel kapcsolatban, de hát ha valaki azt más, akkor tényleg ne dolgozzon poros helyen, léci, mert nem lesz az neki ott jó. Úgyhogy így nagyon nagy vonalakban ennyi. Gyorsan megnézem még a jegyzeteimet. Ja igen, amit érdemes még a komplexről tudni, hogy 15 éves korban már lehet kezdeni. Tehát a gyerek még bőven iskolás, amikor már elkezdjük benyújtogatni a papírokat, és amikor kikerül az iskolából, már a kezünkben van a komplex. Ami egy marha jó dolog, mert ha megvan a komplex, meg megvan a gondnokságról szóló határozat, hogyha szükség van rá, akkor nyertünk, akkor mindent tudunk intézni, ami a felnőtt élet. Ha akkor kezdünk el vakarózni, amikor a gyerek kicsöppent az iskolából, az azért nem szerencsés, mert vannak olyan ellátások, ahol számít az, hogy mennyi idő telt el a munkába lépés és a tanulójogviszony vége között, és eleshet juttatásoktól. Arról nem is beszélve, hogy lehet, hogy a lukban nem lesz neki semmilyen ellátása, tehát nem tud neki semmit igényelni a szülő.
Ez mennyi idő az átfutás ennek a komplex vizsgálatnak?
Ez tök változó. Ez nagyon változó. Most volt olyan ügyfelem, aki így nagyjából másfél hónap alatt lezavarta, volt olyan, akinek fél évig tartott, de szerintem ott nem arról szólt a mese, hogy a beadástól számított fél év, hanem sokáig gyűjtögette az iratokat.
Tehát mondjuk nem mondunk nagy hülyeséget, hogy amikor a gyerekünk az utolsó tanévét megkezdi az intézményben, akkor érdemes ezzel is elkezdeni foglalkozni, és akkor talán a tanév végére.
Aha. Igen, igen. Meg úgy szokni a gondolatot, mert nekem is olyan, mondjuk mondhatjuk, hogy én egy relatíve tájékozott anyuka vagyok, de nekem is olyan izé, hogy most megint ezt csinálni kell, meg újabb papírok arról, ami nyilván még kell, szóval én nem tudom.
Igen, az ember annyira szeretné hinni, hogy a végére ér ezeknek a folyamatoknak, de hát nagyon úgy tűnik, hogy az a rossz hírünk van, hogy nem. Tehát, hogy ezzel mindig lesz mit csinálni ezzel kapcsolatban.
És akkor még annyit érdemes tudni, hogy házi orvosnál kezdjük ezt a játékot. A jó ír az, hogy a Szalmavita Alapítványnak, ami a munkahelyem, és nem azért mondom, megnéztem más tájékoztatókat, és iszonyatosan jó szülőbarát tájékoztatója van a honlapján erről, az összes vonatkozó nyomtatványjal együtt. Tehát ha valaki felkattogja magát a Szalvára, hogy beteszem az adás alá a linket, ott meg fogja találni az összes nyomvat dokumentumot, mert először a házi orvosi beutalás, nem mindenféle nyilatkozatok, meg kérelem a vizsgálatra, és kormányhivatali a feladat, tehát oda megy tovább. De ott szintén a Szalva honlapon fenn van az összes olyan hely, tehát országosan fent van, megyékre bontva, hogy kinek hol kell beadnia az ilyen irányú kérelmét. Úgyhogy ennek igen, neki lehet gyűrközni, és aztán lehet csinálni.
Jó, beszéljünk egy pár szót arról, hogy hogyan strukturálódik a munkaerőpiac, milyen kategóriák vannak, tegyünk egy picit rendet itt a fogalmak között.
Oké, hát akkor ez a megváltozott munkaképesség, ez az első játékunk. Most egy kicsit olyan hülyén érzem magam, csak én beszélek. De hogy van egy ilyen furcsa, most tegnap este még olvasgattam a jogszabályt, hogy ne beszéljek ma nagyon hülyességeket, határ, hogy 60% mértékű egészségmaradvány, és még egyéb jogszabályban leírt...
Milyen szép szó ez az egészségmaradvány.
Feltételek mentén lesz valaki, vagy től. Igen, mert hogy ugye régen úgy csinálták, hogy régen leszázalékoltak, tehát azt mérték, hogy mennyire vagy romlott. Ha. Most azt mérik, hogy mennyi jó van még. Tehát, hogy szerintem egyébként ez olyan fura, mert játéknak tűnik a szavakkal, de mégis jobban hangzik, hogy ennyire egészséges vagyok, mint hogy ennyire vagyok hibás. Úgyhogy ezt én így tudtam megfogalmazni, és hogy a megváltozott munkaképességű ember ugye nem csak az autista ember, hanem lehet az is, akinek valamilyen, hogy szoktuk ezt hívni, egészségkárosodása van, vagy baleset érte, vagy tehát nagyon sokféle megváltozott munkaképességű ember járkál itt szerte körülöttünk. És akkor különböző igényekkel, meg lehetőségekkel. Nekem ebben az az izgalmas egyébként, hogy mindenkinek lehetne valahol helye. Tehát, hogy miért ne lehetne például egy kerekesszékes pénztáros, mi lenne abba a probléma? Volt olyan munkahelyem, ahol így nézegettem, hogy akkora volt a pénztár, és simán befért egy kerekesszék, ilyen nagyon, nagyon, akkor nagyon trendire alakították ki az eladó teret, és...
És egyébként, ha egy picit elmény nyugatabbra, akkor nagyjából ezt látott. Tehát én emlékszem, hogy még sok éve voltam Bécsben, és a könyvtárban az ügyintéző hölgynek volt a, nem tudom, az egyik karja ilyen születési rendellenesség miatt csonka volt, és teljesen természetes volt, hogy irodai munkát végez. Tehát, hogy ez nem is volt kérdés. Szóval, hogy vannak erre azért jó minták.
Igen, hogyha megnézed, akkor azért, ahol ez jól működik, azok a multik, akik itt vannak. Tehát a Decathlon ugye nagyon nyomogatja most ezt az autizmus barát, meg ilyen-olyan, meg náluk azt hiszem hallássérült munkavállalók is vannak, de hogy jellemzően nem a magyar cégeknél látom azt, hogy nagyon akarnak, vagy ha akarnak. Tehát a szándék az nagyon sokszor megvan, csak ez ugyanúgy meló, mint egy integrált iskola. És azt is érdemes tisztázni az összes résztvevővel, hogy a munkahelyre azért járunk, hogy a munka el legyen végezve. Tehát van olyan fajta foglalkoztatás, ahol nem ez a cél, de nyílt munkaerőpiacon az a cél, hogy a munkát elvégezzük. És szeretnél egy megváltozott munkaképességű munkavállalót alkalmazni, akkor abban az elején biztos, hogy rengeteg energiát kell beletenni, és egy kisebb cégnek, ahol mit tudom, 3 ember dolgozik és pörögni kell, nem biztos, hogy van erre ideje és energiája, hogy az elején ezt beletegye. Úgyhogy igen, általában ezeknél a nagy multiknál látom, akiknek külföldön már van rá egy valamilyen protokollja, hogy átpróbálják hozni Magyarországra. Na, akkor vissza az MMK-hoz. Tehát, hogy van egy ilyen jogszabályban meghatározott kategória, meg feltétel, hogy mikortól lesz valaki megváltozott munkaképességű. Ugye, amikor az előbb beszéltem a komplexről, hogy ott egy ilyen betűszám kombinációt kapunk a végén. Most nem fogom beolvasni az összeset, de B1-től E-ig megy a játék, tehát B1,
majdnem B2, olyan, mint egy, bocsánat, majdnem olyan, mint a nyelvvizsga, csak itt nem a C2-re hajtunk.
Igen. Van, aki arra hajt egyébként.
Igen, bár igen, az is igaz.
C1, C2, D meg E, és aha, hogy alapvetően mindig arról szól, hogy foglalkoztatható-e, vagy egészségi állapoton megfelelő-e, és hogy rehabilitálható-e, vagy nem. Két nagy kalap van, és ezen belül fokozatok, a rehabilitálhatók, meg a nem rehabilitálhatók. Majd erről is teszek ki linket az adás alá, és akit ez nagyon érdekel, a szociális portálon például egy csomó nagyon jó anyag van erről az egészről. Akik nem rehabilitálhatók, ugye ők a rokkant kategória, ennek sajnos nincsen szebb neve, és akkor akik meg rehabilitálhatók, ők a rehabilitálható kategória. Ez azért érdekes, mert ilyen módon vannak ellátások is, tehát rokkantsági ellátás vagy rehabilitációs ellátás. Most én itt az ellátásokban nem mennék bele, mert ez egy ilyen iszonyat mátrix, amihez nekem mindig laptop kell, hogy kibingizzem, de hogy van rokkantsági ellátás, meg rehabilitációs ellátás, és ez igényelhető mindenféle más egyébként ilyen emelt családi meg egyebek mellett. Azt érdemes tudni, hogy régebben itt volt munkaidő megkeresett korlát, de én úgy tudom, hogy most jelen pillanatban nincsen. Tegnap este ennek már nem olvastam utána, de úgy tudom, hogy jelen pillanatban nincs munkaidő megkeresett korlát. Azt érdemes tudni, hogy van kifejezetten megváltozott munkaképességhez kötődően ellátás, amit lehet igényelni, és akkor a gyereknek egy picit több pénze lesz. Mert ez sem mindegy.
Jó, arról is beszélünk még egy kicsit, hogy hova fordulhatnak segítségért az autizmussal élő munkakereső fiatalok. Milyen szervezetek vannak, akik segítik őket?
Első körben azt mondom, hogy a Szalva, a Szalva Vita Alapítvány, mert megint csak nem azért, mert ott dolgozom, kicsit megfordítanám, azért dolgozom ott, mert nekik van autizmus specifikus támogatott foglalkoztatás. Módszertanuk. Ez a támogatott foglalkoztatás, ez egy ilyen létező fogalom külföldön, és én úgy tudom, hogy Magyarországra a Szalva hozta be. Először értem, meg akadályozott emberekre csinálták meg a protokollt, és utána autizmusra. Ez egyébként egy hozzáférhető dokumentum az ATF-nek a módszertani kézikönyve, ingyér fönn van az FSK honlapján, ha valaki erre nagyon rábuzdul, videók, minden egyéb elérhető. Ez egy nagyon jó cucc, nagyon alaposan kidolgozva arra, hogy hogyan segítünk valakit munkába, akinek autizmusa van. Most lehet, hogy meggyilkolnak a kollégáim, ha bemegyek holnap dolgozni, de azt kell mondjam, hogy nem a sebészet, tehát hogy egy logikusan felépített valami arra, hogy dolgozni szeretnék, miben vagyok jó, mi az, ami nehézséget okoz nekem, és ez aztán nagyon alaposan kimondva, és az egész autizmusra adaptálva. Ez így egy mondatban ilyen tök egyszerűnek hangzik, most nem látja senki, ilyen vastag könyv, szerintem ez olyan három újnyi, tele információval, meg űrlapokkal, meg felmérőeszközökkel. Ennek mentén viszont nagyon jól lehet az autista emberekkel dolgozni, és most, hogy így fényeztem a munkahelyemet, egyébként vannak más helyek is, ahol foglalkoznak megváltozott munkaképességű emberek ellátása vagy közvetítésével, ilyen a Motiváció Alapítvány, akit még javasolni tudok, a Napraforgó is foglalkozik, csak ott nincs ennyire koncentrált autizmus tudás. Az AOSZ-nak van egy nagyon jó képzése, a felnőtt fogódzó, ott is azért nagyon vastagon érinti a jogász, főleg a jogász szakértő a munkavállalással kapcsolatos tudnivalókat. Én a családsegítőket mindig szoktam javasolni, mert a helyi tudás náluk van. Ugye most már nem kötelező a családsegítőknek sajnos álláskereső klubját szervezni, de nem is tilos, tehát lehet, hogy van, ahol van ilyen jellegű tevékenység. Tehát ugye érdemes egy picit körülnézni helyben. Úgy kb. Nagyon gyorsan ennyi, ami nekem eszembe tud jutni. Biztos, hogy kihagytam valamit.
És egyébként még így zárásnak az jutott eszembe, hogy bár erről főleg itt megint csak Magyarországon ritkábban hallunk, de azért Nyugat-Európában már arra is van példa, ahol előny az álláskeresésnél az autizmus, tehát vannak olyan informatikai cégek, főleg ilyen kiberbiztonsággal foglalkozó cégek, én olvastam már erről a cikket, hogy azt hiszem Hollandiában volt egy olyan vállalat, amelyik kifejezetten keresett autizmussal élő embereket, mert hogy sokkal hatékonyabban működtek például a hibakeresésben, tehát hogy ez sem teljesen science fiction, hogy egyes munkaköröknek kifejezetten előny lehet az autizmus, bár ezzel itthon még ritkábban találkozunk, bár itt is hallani azért arról, hogy tech cégeknél vannak autizmussal élő munkavállalók.
Hát igen, meg egy picit azért érdemesebb szerintem elmerülni, ha gondolkodunk róla, hogy is néz ki a munkaerőpiac. Mert hogy ugye mindenki ismer egy nyílt munkaerőpiacot, mert azon dolgozunk. Tehát ahol a idézőben rendes emberek munkát vállalnak, akiknek nincsen semmilyen papírjuk arról, hogy más milyenek, mint a többiek. Ez a nagy falat. Ezt ismerjük. Elvileg nagyon sok ember dolgozhatna megfelelő támogatás, akár autizmusban érintett ember nyílt munkaerőpiacon. Egyébként dolgozik is. Tehát gondoljunk csak azokra az apukákra, akik a gyerekük diagnózisa mentén kapnak diagnózist, vagy azokra nagyon jó képességű autista srácokra, akik el tudnak helyezkedni, anélkül, hogy bárki pátyolgatná őket, éppen akár azért, mert van valamilyen speciális jó tudásuk. És majd még a neurodiverzitásról is beszélhetünk, amiben az autizmus azért vastagon benne van. Léteznek védett munkahelyek, ezeknek már kell adni valami fajta segítséget. Oda nem kerülhet be más, csak az, akinek megvan ez a komplexe, és MMK-s megváltozott munkaképességű státusza. Itt már azért van mentor, aki segít nekik, itt már olyan munkafolyamatok vannak, amik tekintettel vannak arra, hogy a munkát végző emberek nem tudnak annyit munkaerőpiacon elhelyezkedni. Ezekkel nekem az a bajom, hogy nagyon sokszor így ömlesztik befele az embereket, tehát nincs fogyatékosság specifikum meg, tehát hogy tök más igénye van egy, nem tudom, most nem jut eszembe semmilyen egészségkárosodás egy tüdejű embernek, most bocsánat a hülyeségére, amit mondok, mint egy autista embernek. Tehát nincsenek autizmus specifikus foglalkoztatók, vagy ha van, akkor nagyon kevés, hanem inkább az, hogy bemegy minden MMK-s, és akkor ott ők valamit csinálnak. Hogy ez kinek jó, meg kinek nem jó, arról így vitatkozhatunk, meg hogy lehet ezt jól csinálni, nem vagyok olyan régen ezen a területen, hogy nekem erről konkrét véleményem legyen, a benyomásaimat meg inkább megtartanám magamnak, és léteznek a fejlesztő foglalkoztatók, ami ahova azok az emberek mennek, akik már nem tudnak védetben sem dolgozni. Itt már nem az a cél, hogy ez rentábilis legyen, vagy hogy nem tudom, itt komoly munka folyjon, a szó hagyományos értelmű, ugye ezt is elengedik, hogy mi ez a munka.
Tehát nem egy ilyen profit termelőgépezet, igen.
Hanem ez egy szociális szolgáltatás, olyannyira, hogy a szoctörvény az, amiben ennek a szabályai le vannak írva. Tehát ez már nagyon más. Ez arról szól, hogy a résztvevőnek tagoljuk a napját, valamit csináljon, egyszerűbb munkafolyamatokat el tudjon végezni. Még a fősulin mutattak egy német vagy osztrák példát, amit így kb. A teljes csoportom leesett állal nézett. Olyan emberek dolgoztak, is dolgoztak, akik ez a súlyos halmozottan fogyatékos. Tehát, hogy tényleg az ujjával tudott egy valamit odébb pöccinteni, de akkor ő azt csinálta. És amikor megkérdezték, akkor ő azt mondta, hogy dolgozni jár, mert igen, dolgozni járt, ment érte reggel a támogató, ő nagyon kerekes székes is volt. Ment érte a támogató, bevitte a munkahelyére, ott végig dolgozta azt az időintervallumot, amit ő tudott, utána hazament, és élt egy normális életet, mert hogy ez lehetséges volt neki. Nyilván ő a büdös életben nem fog tudni olyan tempóban dolgozni, mint te vagy én. De akkor is. Tehát, hogy a fejlesztő foglalkoztatás ezt tudja, hogy ott másfajta értéket teremtenek, tehát nem a profit az, ami mentén gondolkodnak. Ez Magyarországon is létezik egyébként, ez a kategória, nekem sok tudásom nincsen, bevallom. Tehát, hogy nagyon nincs két éve, hogy ezen a területen dolgozom, tehát éppen még csak így megtapasztaltam, hogy mi történik benne, de hogy létezik a fogalom. Legutóbb beszéltünk például a támogatott lakhatásról, és ott is ugye a szolgáltatási körben bent van a foglalkoztatás is, és azon belül definiálódik a fejlesztő foglalkoztatás is, és az, hogy az sem lehet ugye ott, ahol a lakás van. Ezek ilyen nagyon izgalmas dolgok, és azért szerettem volna, hogy mindenki lássa ezt az évet, mert ez ugyanaz, mint az iskolában, igen, hogy az integrált, szegregált, meg a mindenféle speciálisok, ami szintén szegregált, hogy megvan az átmenet a felnőtt korba, és megvannak a fokozatok. Igen. Tehát nagyon fontos, hogy értsük azt, hogy a mi gyerekünk hova való. Igen. Mert nagyon sokat árthat a szülő, amikor úgy gondolja, hogy az ő gyerekkel nem lehet takarító, az ő gyereke csak, nem tudom, irodai asszisztens lehet, és a gyerek nem alkalmas erre a munkára. Ugye nagyon sokszor van ez, hogy a szülői elvárásoknak feleltetjük meg a gyereket, és semmilyen diagnózis nem kell, én is felvételiztem az Állami Balettintézetbe, pedig nem ők egy balettáncos alkat, de az anyukám az volt. Tehát, hogy ugyanezeket a hibákat elkövetjük, mindenki elköveti a gyerekeivel. De fontos tudni, hogy hova jó a gyerek, és alábecsülni is ez szabad. Tehát nekem mindig vérzik a szívem, amikor bejönnek srácok, és a szülő így, mert van az elején szülői interjú, tehát egyszer beszélek a szülővel nyilván, a szülő így azt mondja kb. Nyilván szebben, hogy a gyereke semmire sem jó, és amikor én felmérem a gyereket, akkor kiderül, hogy de egyébként vannak képességei, nyilván az önbizalma a béka feneke alatt, meg nem tudom, de hogy nem lenne neki muszáj a legkönnyebb pályán játszani, de aztán oda nyomódik be, mert a család ezt akarja, és azért a srácok általában átveszik azt, amit a szüleik akarnak, mert srácok. Úgyhogy mehetnek a srácok bárhová, hogyha megvan a megfelelő papírjuk, és az is érdekes, hogy mondjuk területileg hol mi áll rendelkezésre.
Igen, és hát ez is egy olyan téma, ahol nyilván most nem érdemes megnyitni ezt a szállat, de ahol szükség van egy ilyen társadalmi szintű szemléletváltásra, tehát hogy nyilván jobb lenne a többségi társadalomnak nem látni a neurodiverz embereket, vagy a fogyatékkal élő embereket, de hogy hosszú távon, ugye mondtad, hogy ez a fejlesztő foglalkoztatás, ez nem termel úgymond profitot, de hosszú távon mégiscsak kifizetődő az államnak, hiszen jobb mentális állapotban, jobb egészségügyi állapotban lesznek így ezek az emberek, és hosszú távon lehet, hogy például a egészségügyi ellátásnak spórolunk ezzel pénzt, csúnyán mondva, hogyha ők tényleg emberhez méltó életet élhetnek.
Hát igen, meg most, ha már visszahoztad a neurodiverzet, egyébként Magyarországon is van ez a vonal, hogy hát IT cégek, tehát az autizmusnak van egy ilyen mítosza, hogy az autista emberek azok zsenik, és akkor majd neki kell egy zseni. Nagyon érdekes egyébként, hogy a munkáltatóknak mi van a fejében azzal kapcsolatban, hogy milyen egy megváltozott munkaképességű ember. Tehát amit mondtam, hogy nagyon sokszor a szándék adott, de a megvalósításon bukunk el, és hogy ez a, bocsánat, nagyon csúnyákat fogok mondani, hogy cuki Danos jöjjön, aki mindent meg tud csinálni, és cuki, és szóval nem ilyen egy megváltozott munkaképességű ember. És az autizmus mitosza az, hogy ugye ők a zsenik, akik az IT és az összes nulla között meglátják az egyest, de hogy valóban van egy ilyen irány, hogy egy picit nyitnak megint csak a nagyobb cégek és a multicégek, akiknél én látom, de ez csak egy benyomás szintjén van meg, hogy szeretnének kifejezetten neurodiverz embereket foglalkoztatni. Ugye a neurodiverzben nem csak az autista van benne, hanem a mindenféle másképp működő, másképp húzott agyú ember, például az ADHD-s, akik nekem nagyon izgalmas, hogy felnőnek az ADHD-s srácok. Ugye ők nem lesznek megváltozott munkaképességűek, mert olyan százalékot nem fognak kapni. Egyébként egy enyhe fogban érintett autista se biztos, hogy megváltozott munkaképességű lesz, mert mire? Szóval nem fog kapni. És hogy tényleg van egy ilyen irány, hogy most már az autisták egy picit így kelendők bizonyos munkakörökben. Most is nekem is van olyan megbízás, olyan nyitott állás, ahol kifejezetten jól fog működni autista ember. Ott ugye azt kell érteni, hogy attól, hogy ő adott területen nagyon jó, attól még nem fog veled együtt kávézni, röhögcsélni és mindent jól érteni. Át fog menni valószínűleg a cégeken, hogy az autista emberek ilyenek, meg az is marha jó, hogy ugye a home office is teret hódít. Autista emberek közül nagyon soknak a home office a világ közepe, mert hú de marha jó, azért ennek vannak veszélyei. Tehát amiről beszéltünk, hogy elszigetelődnek, bezáródnak, az azért egy jó home office-szal megoldható, ezt a Covid alatt szerintem sokan megtapasztaltuk, de ez egy létező dolog, hogy az autista srácokat szeretik, illetve, hogy úgy általában a munkaerőpiacon egy trendnek látom, hogy nem a papír mentén válogatnak most már. Tehát a kiválasztásnál nem az van, hogy hozol egy, nem tudom, Rigó utcás papírt, mint az én időmben, hanem leül veled valaki szembe, és elkezd angolul beszélni, és érted-e vagy nem. És az autisrácoknak ez azért marha jó, mert ugye ők sokszor kiesnek a köznevelésből, miközben a tudásuk megvan. Tehát, hogy beszélnek angolul, mert más se csinálnak, mint angolul beszélnek egész nap a gépen, de nem tudnak róla papírt hozni. És ugyanez az IT-val is, hogy nem az van, hogy értesz-e ehhez a programnyelvhez vagy rendszerhez, hanem egyszerűen leültetik egy feladat el, és megcsinálja, vagy nem csinálja meg. Nyilván az jól van kommunikálva, és nem stressz ebbe a vizsgahelyzeten, akkor jobb. Tehát, hogy nem annyira papírokról szól már a mese, mint a valós tudásról. És azt gondolom, hogy ez az autisrácoknak nagyon jó. Jó, ami még kimaradt, és szerintem fontos, mert szokták ezt is kérdezgetni a szülők, hogy hát ez miért jó nekik, hogy MMK megízi, ezt már azért kiveséztük, hogy van Magyarországon még egy olyan ösztönző, hogy létezik egy rehabilitációs hozzájárulás nevű ilyen teher a munkáltatók részére. Ha a megváltozott munkaképességű munkavállalót alkalmaznak, akkor ezt nekik 25 fő fölötti cégek esetében nem kell fizetni, és ez egy szemmel is jól látható összeg évente, tehát ilyen milliós nagyságrendű. Ezzel lehet érvelni, hogyha valaki MMK-s. Tehát nagyon sokszor rá is írják az önéletrajzukra a srácok, hogy megváltozott munkaképességű munkavállalóként utána igénybe vehető.
És ez folyamatosan jár? Mert régen volt valami ilyen szabály, nem, hogy ez csak pár évig járt, és akkor utána jól kispöckölték
Ezt most bevallom neked, nem tudom. Én azt tudom, hogy ez jár, és hogy igénybe is veszik lelkesen a cégek, hogy ez, most nem néztem este utána, hogy meddig jár, meddig nem jár, de most én nem látok ilyet, hogy őket kipöckölgetnék.
Remélhetőleg ez megváltozott ez a...
Hát reméljük a legjobbakat, mert az nagyon-nagyon csúnya lenne, hogyha így kiesnének emiatt, illetve az előbb még én írogattam magamnak ilyen álláskeresős dolgokat, hogy erre hogyan készüljünk fel, meg mit csináljunk. Tehát, hogyha valaki ilyen nagyon lelkes, és azért belefogna, tájékozódna egy kicsit, akkor megnézhet ilyen helyeket, hogy például érték vagy honlap. Ez kifejezetten megváltozott munkaképességű embereknek honlap. Be kell regisztrálni, az eleje az egy picit ilyen molyolós, de utána viszont kifejezetten ilyen állások talál az, aki keres, ez így elmaradt, aki segíthet. Nem tudom, topikban, hogy az érték vagy portált lehet nézegetni, vannak még mások is, akik így interneten keresztül. Igazából az a jó hely szerintem, ahol adnak valamiféle mentorációt is, tehát nem csak beregisztrál az álláskereső, és komoly valami lesz, mert ugye erre tök jó a profession, tehát, hogy... hanem ahogy nálunk is, ugye én is mentorálom a fiatalokat, vagy nem fiatalokat, de most olyan projektben dolgozom, ahol 30 alattiakkal, szóval fiatalokat, tehát, hogyha van valami mentoráció segítség, akár önéletrajzkészítésben, vagy nem tudom mi, annak is neki lehet otthon szakadni, hogy írjon a srác egy normális önéletrajzot. Szóval nagyon sok mindent lehet ezzel csinálni otthon.
Ez volt a Mozaik Podcast az autizmusról 14. epizódja. Az adás a Belügyminisztérium és a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatásával készült. Szokás szerint az elhangzottakkal kapcsolatban hasznos információkat találhattok a leírásban. Írjatok nekünk, keressetek minket, kérdezzetek, kommenteljetek, vitatkozzatok. Ha szeretnétek anyagilag támogatni a Mozaik Egyesületet, a Patreon oldalunkon keresztül megtehetitek, ennek linkjét szintén megtaláljátok a leírásban. Hallgassatok minket továbbra is, és ne feledjétek, az autizmus nem csak egy diagnózis, hanem egy életre szóló kaland is.